A mostanival szinte teljesen megegyező hosszúságú uniós csúcs találkozóra legutóbb 20 évvel ezelőtt volt példa Nizzában. De akkor még csak 15 tagállam próbált dűlőre jutni abban, hogy milyen jövője legyen a közösségnek 10 közép- és kelet-európai ország csatlakozását követően. Akkor és most. Különbségek és hasonlóságok. Fóris Györggyel, a Brux Info elemzőjével.
Ott arról volt szó, hogy a tagjelöltek, a tízek, időben a tizenkettek, mindazok, akiket az Európai Bizottság potenciálisan tagország jelöltnek minősített, igényt tartottak arra, hogy a mindenkori csúcs találkozókon az ott összegyűlt vezetők egy körre üljenek levelük is. Ilyenkor a jelöltek önmaguk között nem tartottak egyeztetést, vagy ha igen, akkor csak nagyon informálisan és esetlegesen, hanem itt arról volt szó, hogy ne történjen, most, hogy már kilátásban van helyezve, esetleg zajlik egy csatlakozási tárgyalás, mérható változás a 15-ök körében úgy, hogy ennek alakulásáról a tagjelölteket menet közben tájékoztatnak. Visszatérve a kérdésben elhangzott hány perc hiány, melyik rekorder vagy nem rekorder, annyit el kell ismerni, hogy Nizzában is az történt, hogy mint említettük, elben csütörtök péntek szokott lenni egy normális tőzs találkozó futamideje, elkezdték valamikor csütörtök délután is véget ért péntek délben. Pénteken nem ért véget, szombaton nem ért véget, vasárnap sem ért véget, akkor már mindenki kétségbe esett, magam is jelen lehettem ez esetben, mint újságíró. Újra bukolta az összes repülőjáratokat és szállásokat, és végül hétfőn hajnalban 4 órakor ért véget. Most a viták arról folynak, hogy a tényleges ülés, a csütörtök délutáni kezdés és a hétfő hajnali 4 órai befejezés között, illetve a most történt ugyancsak 4 nap, most péntek, szombat, vasárnap, hétfő és kett hajnalról beszélünk, az órák számát, ha összeadjuk, a nettó órák számát összeadjuk, akkor melyik futott be elsőként. Van vélemény, amelyik szerint 20 perc hiány lemaradt még a mostani csúcs, van vélemény, amelyik szerint azzal, hogy ott viszont csütörtök délután kezdtek, már a mostani lett a győztes, szerintem volt verseny.
Miben vannak hasonlóságok, illetve különbségek az egyes országok hozzáállása között 20 évvel ezelőtt, illetve most, vagy bármikor az Európai Unió fennállása alatt, amikor ilyen típusú hosszas tárgyalások vannak?
A dolog azért nehezen összehasonlítható, mert mint említettük, akkor más volt a téma. Egyébként nem a csatlakozási tárgyalás volt a téma, hanem az alapszerződés maguk számára történő módosítása, és azon belül a legérzékenyebb mag kérdés, a döntéshozási rendszerek megváltoztatása, a szavazati súlyok megváltoztatása. Annak a korrekciója, hogy például született egy nagy Németország, aminek a népessége egyszerűen meghaladta az összes többi tagországi népességet arányosan, és hogy már ez önmagában is például a szavazati súlymódosítást vetett fel, arról is beszélve, hogy kilátásba volt helyezve, hogy hamarosan akár meg is duplázott a tagországuk száma. Tehát egy nagyon fontos, ügyekre való ráhatást befolyásoló döntést kellett kihordani, ami azt is jelenti, hogy akkor az országok, ugye most az országok alapvetően pénzekről beszéltek, bár visszatérhetünk mindjárt rá, hogy azért itt van egy nagyon jelentős hozzáadott további témakör, ami rányomta a bélyegét ezekre a vitákra. Akkor viszont a fő kérdés alapvetően az volt, hogy a 15-ök egymáshoz való súlya, a döntéshozási ereje, érdek érvényesítési, kikényszerítési képessége milyen formában módosuljon. Voltak nagy drámák. Például a belga miniszterelnök, akit akkor történetesen Guy Verhofstadtnak hívtak, ő a másik olyan politikus, aki ma is aktív az akkori vezetők közül, csak ő most az Európai Parlamentben van. De Guy Verhofstadt belga miniszterelnökként majdnem hazautazott. Összekaptak azon, hogy mivel nagyobb súlyt kezdett, nagyobb jelentőséget akartak tulajdonítani a népességi súlynak a szavazati arányokban, mint az korábban volt, amikor még csak néhány tagország volt benne. Az addig történelmileg mindig azonos holland és belga szavazati súly elvált egymástól, addig mindig egyforma volt a belgák és a hollandok szavazati száma. Most hirtelen a hollandok kaptak plusz szavazatokat, a belgák ezt nem kapták meg, és ezen először a belga miniszterelnök majdnem hazautazott. A másik jelentős véleménykülönbség, és ez például a nagy különbség a mostanihoz képest, ahol mindenki arról beszél, hogy a újra egymásra talált német-francia tandem húzta be a vonatot a vállalásra, és így született meg a megállapodás. hogy akkor egyik legfontosabb törésvonal franciák és a németek között volt. Gerhard Schröder volt akkor a német kancellár, és Jacques Chirac volt a francia köztársaság elnök, aki egyúttal házigazda is volt, és mint ilyen, akkor még nem volt állandó elnök az Európai Tanácsnak, az ülés levezető elnöke is. És Schröder mindenképpen el akarta érni azt, hogy Németország nagyságrendekkel több szavazattal bírjon, mint bármely más tagország, lévén, hogy népessége az összes többi viszonylag nagy népességű országhoz képest is jelentősen 15 millióval, közel 20 millióval megnőtt. És Irák viszont ezt nem engedte, történelmi okokra hivatkozva újra és újra visszadobta, arra hivatkozva, hogy születte, hogy az EU megalkotásakor Adenauer és De Gaulle között volt egy olyan gentleman megállapodás, hogy Németország sohasem fog törekedni arra, hogy nagyobb arányú befolyásra tehessen szert az ügyek intézésében, mint Franciaország. Ez volt a közös piac létrehozásának az egyik alapja, és ezt nem engedik felrúgni. És ezen elhúzakodtak, tulajdonképpen ez volt az egyik legerőteljesebb törésvonal. Volt más is, a spanyolok, a lengyelek a maguk súlyáért szintén küzdöttek, de főleg e körül zajlott a vita olyannyira, hogy amikor végül a nizai csúcs véget ért, és Németország ugyan kapott két szavazatnyi plusz többletet, de szimbolikus volt egy 29 pontos szavazati skála, akkor Schröder volt az, aki elismerte a sajtóterületén, hogy alábecsülte a francia érzékenységet, úgy látszik, hogy még mindig dolgozik a franciákban a háború utáni trauma, és ezzel nem kalkuláltak eléggé. Na, ehhez képest a mostani csúcs francia-német közös témakezelése és megállapodásra törekvése és javaslata például jelentős eltér.
Csoportszámokat tekintve, vagy érdekcsoportszámokat tekintve volt annyi választóvonal 20 évvel ezelőtt, mint most? Vagy egyáltalán korábban a korábbi csúcsokon?
Itt van viszont már a különbség abban, tehát, hogy ez, mint mondtam, érdekérvényesítésről szólt, amit viszont determinált nagyon sok esetben a népesség is új, és ki abból próbált valamennyit kigazdálkodni. Jobban összehasonlítható a mostani vita természete az egyébként 7 évente ismétlődő közösségi keretköltségvetési vitán jellemző drámákkal, amelyek között egyébként szintén voltak azért elhúzódóak. A korábbi alkalmakkor többször megtörtént, hogy az eredetileg csütörtökön elkezdődött EU-s csúcs a végén csak szombaton hajnalban ért véget. Annál hosszabbra elhúzódó költségvetési alkú még nem történt, de ez viszont többször előfordult. Ott jellemző volt az, a mostani frontok mentén egy kicsit hasonlóképpen, a közösségi támogatásokban, legyen bár szó agrártámogatásról, vagy elmaradt régiókat segítő felzárkóztatási forrásokról, tehát ez ezekben érdekelt, úgymond elmaradottabb, vagy agrárprofilú országok küzdöttek, zömében a nettó befizető országokkal, amelyek jellemzően, mint most is, sokszor évekkel már a csúcs előtt megkötötték magukat, hogy maximum hány százalékos közös költségvetési arányig, és ebben milyen nettó befizetési összeghatárokig hajlandók elmenni. Ez az ütközés többnyire mindig rányomta a bélyeget, és aztán ezen belül voltak olyan alcsoportok, ami most szintén előjött, hogy egyes gazdagabb országok, főleg a briteknek biztosított korrekciós mechanizmus, tehát költségvetési visszatérítések mintájára a maguk úgymond túlzott befizetéseikhez is hasonló mechanizmusokat kértek, hollandok, skandinávok, németek, akkor ezt is ki kellett alkudni, akkor ezt is össze kellett venni a többieket. Ez mind most is megtörtént. Ez a dolog tehát jellemzően akkor is megvolt, és a csoportok ilyen szempontból hasonlóak voltak. Most volt egy nagy különbség viszont, egy nagyon-nagyon nagy különbség. Az, hogy megjelent a vitában két olyan fontos elem, az elmúlt években, de főleg évtizedekben ilyen markánsan kevésbé volt jellemző, a bizalmatlanság. Befizetők bizalmatlansága főleg a déliek felé abban, hogyha kapnak plusz pénzt, azt valóban úgymond tisztességesen az adófizető pénzekkel jósan fárkodva fogják majd elkölteni, vagy pedig ki a maga politikai céljai számára szétszórja az egészet. Ugye ezért volt az, hogy a mostani vitában a hollandok oly sokáig kötötték az ebet arról, hogy legyen egy mechanizmus, ami meg tudja állítani a pénzek kifizetését, ha úgy érzik, hogy nem jósan fárkodnak azzal. És bizalmatlanság, és itt jön be a kelet-közép-európai aspektus, sok új tagországgal szemben, új tagország, tehát olyan tagországgal szemben, amelyek most már szintén évtizedekkel, szintén másfél évtizeddel ezelőtt csatlakoztak, kelet-európai országokról van szemében szó, nevezzük nevén, főleg elsősorban három közép-európai ország, a visegrádi országról van szó, ahol a jogállamisági kérdés felmerül, akár a jogállamisági kérdés kormányzati, államigazgatási, alkotmányozási szempontból, akár a jogállamisági kérdés, a közösségi pénzek kezelésének, a tőkezelés vélelmezett vagy valós megkérdőjelezése szempontjából. Mind a két esetben arról van szó, hogy nem egyszerűen meglétező gazdasági mutatók alapján egyes országokról kimutatható, hogy rászorultabbak, a más országok ennek a mértékét vitatják, és akkor elkezdenek alkudozni, hogy mennyi járhatna vagy nem járhatna, hanem arról is, hogy például az olaszok a válság, a járvány nyomán valóban rászorulnak bizonyos támogatásra, de a északiak és az osztrákok egy bizonyos koalíciója úgy érezte, hogy még ha rászorulnak is, olyan jól fogják elkölteni. Na, ez egy bizalmi kérdés, ami az előző menetekben ilyen markánsan eddig nem jött elő.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!